Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság ogyás sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! 8 óra 9 perc van. Folytatjuk a Millás reggeli műsorát itt a Rádió Café 98.0-án. Nyeld le, nyugodtan bemutatom, én magam Mihálovics András beszélek azért, mert Kántor Endre épp reggelizik.
Köszönöm szépen. Sajnos, mivel ilyen komoly tempót diktálsz, a GDP-t nagyon erőteljesen kell termelni, ezért alig van időm reggelizni. Így aztán itt vagyok, és Mihálovics Andrást természetesen támogatom.
Sokra nem megyek vele, de így van, miután szóviccekkel próbálsz támogatni, ami kontraproduktív. Baleset a Könyves Kálmán körúton az Árpád híd felé, a Gyáli úti felüljáró előtt a külső sávban, úgyhogy ez a legfrissebb közlekedési
illetve
információ.
Illetve van egy másik, áll a forgalom a budai alsó rakparton, a Rákóczi hídtól a Szerémi útig nagyjából az útépítési munkálatok miatt. Nehezen lehet közlekedni arra, ezt kaptuk, ezt az információt.
Igen. 0630-as 698-098-0 SMS, WhatsApp és Viber számunk is van. Nem hallottam, hogy beszéltetek volna, NAIH eljárás indult a Szuverenitás Védelmi Hivatal ellen.
Igen, azt megbeszéltük nem már, láttuk. Amikor ezt lehetett tudni. Igen, köszönjük szépen az információt, majd biztos beszélünk még róla.
Igen, de előbb fogunk beszélni a brit választások eredményeiről, meg a kilátásokról, mint erről. Köszönjük azoknak, akik jó étvágyat kívánnak Endrének.
Én köszönöm.
A reggelizéshez.
Na. Mindenkinek jó étvágyat. Na, de hát a sokkal fontosabb témánk bezony. Van.
A genetika megtölti a fegyvert, de az életmód húzza meg a ravaszt.
Millás reggeli.
Tudatosabbak lettek a bérlők és a bérbeadók, és úgy tűnik, hogy több szerződést kötnek közjegyző közreműködésével, csak nem 15%-kal nőtt az ilyen közjegyző közreműködésével készített bérleti szerződések száma 3 év alatt. Tóth Ádám közjegyző, a Magyarországos Közjegyzői Kamara elnöke van a vonalban. Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, és jó étvágyat a reggelhez.
Nagyon szépen köszönöm.
No, először is lépjünk egyet hátra. Miért van szükség egy lakásbérleti szerződéshez közjegyzőre?
Hát szükség nincsen, tehát nem kötelező. Azt kell tudnunk, hogy a lakásbérleti szerződés akkor érvényes, hogyha írásban létrejön. A közjegyző praktikus eszköz ahhoz, hogyha nem működik ez a jogviszony, akkor minél előbb ki tudjuk rakni a bérlőt a lakásból, vagy adott esetben azokat a költségeket, elmaradt bérleti díjat is be tudjuk hajtani rajta, amit nem fizetett meg.
Ennek a jogi hátterét ezt vázolja, legyen kedves, hogy miért jobb ez, mint hogyha én leírom az Endrével szerződök utóbbi lakásának bérletére, majd nem fizetek, és amikor ki akar rakni, azt mondom, hogy nem. Milyen plusz tud beletenni a közjegyzés, miért?
Akkor nagyon távolról fogjuk kezdeni.
Az nem baj, mert ismeretterjesztő jellegű beszélgetés lesz akkor.
Rendben. Az európai jogrendszerek közül 3 nagy jogrendszert ismerünk, jogkört. Az egyik a skandináv, ebbe az a 4 állam van benne, Svédország, Norvégia, Finnország és Dánia, akiknek nagyon hasonló a joga egymáshoz. Ugyanígy Írország és az Egyesült Királyság szintén hasonló jogi megközelítéssel szabályozza a világot. De akik ezen kívül vannak, a kontinentális jogkörhöz tartoznak, ide tartozik Magyarország is, és az EU-nak a 27 államából 22, tehát a túlnyomó többség. Itt megkülönböztetünk köz- és magánokiratot. A magánokirat az, amikor leülök a konyhába, előveszek egy spirálfüzetet, és oda felírjuk a megállapodást, kitépjük a lapot, ha lehet, indigóval írjuk, ha nincs számítógép, és két tanúval is letanúztatjuk, és van egy érvényes szerződésünk. Hát, hogy érvényes ezt, ugye a tartalma dönti el, de alakilag mindenképpen érvényes szerződésünk, amit megkötöttünk egymással. Uh-huh. Ezzel szemben, hogyha bíróság, közjegyző, vagy más hatóság készít egy okiratot a jogszabály által biztosított hatáskörében, ott a bizonyító erő erősebb lesz. Ha nagyon egyszerűen bel akarok menni, hogyha valaki egy közjegyzői okiratot megkérdőjelez, akkor a megkérdőjelező félnek kell szolgáltatni a bizonyítékokat. Hogyha valaki egy magánokiratot kérdőjelez meg, ott annak a félnek kell bizonyítani, akinek az érdekében állt, hogy kiállítsák azt a magánokiratot. Magyarul, mint egy várfal, olyan védelmet ad nekünk a közokirat, és ehhez fűződik az, hogyha a közokiratban a követelésekkel kapcsolatban bizonyos feltételek megtalálhatók, akkor, hogyha vita van, még bírósághoz sem kell fordulni, hogy egy gyorsított eljárásban a követelésünket érvényesítsék. Ez nem egy modern intézmény, ez a 13. század óta így van, és Európa minden országában így van. Tehát egy ősi intézménnyel állunk szembe. Itt is miről van szó? Arról van szó, hogy a bérleti szerződésnél a bérbeadó azt vállalja, hogy ő egy, mondjuk azt, hogy lakhatásra alkalmas ingatlant adod a megtekintett állapotban használatra a bérlőnek. A bérlő ezért egy díjat fizet, ez a bérleti díj, illetve az ingatlan működésével, működtetésével kapcsolatos költségeket is megfizeti. Ez lehet a közös költség, lehet, ami biztosan benne van, az az áramfogyasztás, a vízfogyasztás, a gázfogyasztás, hogyha ezek felmerülnek, mert ugye van olyan ingatlan, ahol nincsen gázfogyasztás. És hogyha ez rendben működik, akkor nincs is, igazából még a szerződés is formális közöttük, hogyha ők jól kijönnek egymással. A tapasztalatunk az, hogy körülbelül ezeknek az ad-hoc viszonyoknak a ugye a 20%-ában viszont valaki időközben kicsit meggondolja magát, már nem áll érdekében a jogviszony pontos betartása, és akkor elkezdi nem fizetni a bérleti díjat, adott esetben tart egy olyan bulit, ami miatt újra kell parkettázni a lakást, vagy újra kell festetni a falakat, és különösen bonyolult ez akkor, amikor valaki kivesz egy ingatlant, mert ők egyetemisták, és akkor minden szobában más lakik, egyszer valaki okoz egy kárt, mondjuk egy üveges ajtónak, betöri az üvegét, hát ezért igenis fennállnak felelősségek. Na most a kisebb költségeket viszonylag egyszerű elhárítani, hogyha a bérlő nem működik együtt, mert a bérbeadónál van egy foglaló, ami két havi bérleti díjat jelent minimum, lehet ennél több is, és abból ő megfizeti a mestert, aki helyreállította az ajtóban az üveget. Viszont, hogyha nagyobb, tehát hogyha elkezd a közművekkel lemaradni, azok már elkezdenek kamatot számítani. Ugye itt be kell lépni a bérbeadónak, mert ki fogják kapcsolni a szolgáltatást, és utána az hetekbe kerül, mire visszakapcsoltatja. És ilyenkor merül föl, hogy jó lenne, hogyha távozna a bérlő a lakásból. De a bérlő nem akar távozni a lakásból, és ekkor segít a közokirat, mert a közokirat segítségével különösebben bonyolult eljárás nélkül is a bérlő kirakható.
A hallgató azt kérdezi, hogy miért kell ez közjegyző, miért nem elég ügyvéd jelenlétében aláírni egy ilyen papírt.
Pont ezt magyaráztam el az előbb. Igen. Az ügyvéd nem hatóság.
Nem hatóság.
Az ügyvéd az a mi magánmegbízásunk alapján jár el, a legjobb tudását nyújtva, de neki más a jogi státusza, mint a közjegyzőnek. A közjegyző kicsit olyan, mint egy bíróság, és ezért van joga arra, hogy egy ilyen magasabb bizonyító erejű okiratot kiállít.
Van egy másik felvetés is, mégpedig az, hogyha én bérbe adóként aláíratok egy egyoldalú nyilatkozatot a bérlőmmel, hogy alulírott XY vállalom, ha bérleti díjjal késedelembe esek, ha közüzemi díjakat nem fizetem, akkor a bérleti szerződés felmondása került, a lakást 15 munkanapon belül elhagyom. Aláírás, két tanú.
És ha nem hagyja el, akkor mi van? Tehát itt mindig az a probléma.
Hát ezt berakom valaki... a bíróságra, hogy ez az ember, ez vállalta azt, hogy ő elhagyja ezt. Egyébként ingatlan hirdetésekben ilyen kiköltözési nyilatkozatok szoktak szerepelni, ezért gondoltam.
De hát ez a kiköltözési nyilatkozat az, amit a közjegyző előtt kell megcsináltatni. Ja, mert hogyha én ezt berakom a bíróságra, a bíróság megvonja a vállát, és megkérdezi, hogy mi a kérés. Hát itt van egy élő jogviszony. És le kell folytatni ahhoz egy eljárást, hogy egy végrehajtható okirathoz jussunk, ami alapján a bérlő kiköltöztethető. A közjegyző előtt tett kiköltözési nyilatkozat, ami adott esetben a bérleti díjra, az elmaradt rezsiköltségre is ki tud terjedni, ha így kérjük. Ez a nyilatkozat viszont azt biztosítja, hogy ki tudjuk rakni a bérlőt, azonnal kérhetjük az úgynevezett végrehajtási záradékolást a közjegyzőtől, és a közjegyző továbbítja az okiratot a végrehajtóhoz, és a végrehajtó megindítja az eljárást.
Igen, és hogyha még az eljárás ellenére sem költözik ki, ez valahogy kikényszeríthető? Tehát adott esetben
hát
rendőrrel?
Ki, vagy? Kimegy a végrehajtó, felszólítja, hogy hagyja el az ingatlant. Hogyha nem hagyja el az ingatlant, akkor hív egy rendőrt a végrehajtó, és a rendőrök foganatosítják magyarán kirakják a bérlőt a lakásból, és üresnek nyilvánítják a lakást, cserélnek is.
Igen, igen. Azt írja a hallgató, hogy nem fizető gyermekes albérlőtől családvédelmi okokból még közjegyzőzött nyilatkozat esetén sincs lehetőségem jogi úton megválni.
Milyennek a realitása, hogy ő ezt hallotta?
Igen. Hogy nem fizető.
Hogy nem fizető gyerekes albérlőtől családvédelmi okokból nem lehet.
Nem nyújt védelmet a kiskorú gyerek.
Aha, mert hogy ezzel is biztos sokan visszaélnek.
Én is hallottam már erről a mendemondáról, semmilyen jogszabály alapja nincs.
Jó, mikor ajánlott különösen egy ilyen nyilatkozat? Ez sima magánszemély közti jogviszonyban, vagy ne adj Isten, például ha külföldi veszi bérbe a lakásomat, rá is ugyanígy vonatkoznak, hiszen magyar törvények hatálya alatt áll ő is?
Az Európai Unió területén igen. Tehát ugye ott kezdeném ott, hogy ezek az ügyletek mind magánszemély, mind jogi személy, magánszemély, mind jogi személy vonatkozásában ajánlottak. Tehát csináltunk már olyan megállapodást is kiköltözésről, ahol valaki 800 négyzetmétert vett ki egy irodának, elég komoly összeget fizetett havonta, az is euró alapon volt meghatározva, és kötelezettséget vállalt arra, hogy ezt megfizeti, hogy a meghatározott rezsiköltségeket fizeti, és elhagyja az irodaházat, hogyha valamilyen megszűnési, felmondási körülmény beállt. Ez az egyik. A másik az, hogy a külföldieknél kétféle külföldit lehet megkülönböztetni. Az egyik az EU-n belüli külföldi, tehát egy portugál, spanyol, de még egy svéd is, és a velük kötött szerződésnél ezt mi egy állam vagyunk, mint 27 tagú EU. Tehát, hogyha itt Magyarországon elrendelnek egy közjegyző jogirat alapján végrehajtást, azt bizony Kirunában is lehet végrehajtani, egészen északon Svédországban, vagy Portóban is végre lehet hajtani. mert egy jogi tér vagyunk az EU-n belül. A nagyobb probléma az mondjuk egy indiai, egy kínai, vagy egy olyan bérlővel kapcsolatban állhat fenn, aki nem EU-honosságú. Tehát az EU-n kívül ez a végrehajtás csak úgynevezett exekvátúr eljárással, vagyis megfeleltetéssel érvényesíthető, és ennek a költségei már nem biztos, hogy megérik. Éppen ezért találkoztam a gyakorlatban azzal, hogy az EU-n kívüli bérlőtől egy picit magasabb foglalót kért a bérbeadó, hogy neki közvetlenül több biztosítéka legyen, de megfelelő odafigyeléssel a költségek felhalmozódása az elkerülhető. Tehát, hogyha azt látjuk, hogy nem működik ez a jogviszony, akkor gyorsan fel kell mondani, és hogyha nem hagyja el a lakást, akkor pedig a végre
még néhány,
a könnyedőt kérjük, hogy záradék.
Még néhány hallgatói kérdés jött. Az egyik arra vonatkozik, hogy ez a bérlő is védi valamilyen szinten? Ez a közjegyző kérdés, mert így, ahogy hallottuk, nagyon a bérbeadóról mentünk, és ez nagyon fele más, és hát azért bérbeadói dolgokban is lehet elég érdekes húzásokat hallani.
A bérlőt akkor védi, hogyha a kötelezettségvállalás nem egyoldalú. Ugye a kiköltözési kötelezettségvállalásnál, a bérleti díjra vonatkozó kötelezettségvállalásnál egy egyoldalú nyilatkozatról van szó. Ezzel szemben, hogyha a bérleti szerződést foglalják közokiratba, ez ragaszkodhat egyébként a bérlő, ennek nyilván a költsége valamivel magasabb, ezért nem szokták a bérbeadók így kérni, de akkor a bérlő jogai is benne vannak szerződésszerűen az okiratba, és a bérlő felmondási joga, illetve a bérlőt megillető más jogok is szerepelnek. És ez teljesen természetes, hogy a bérlő is szeretné, hogyha a jogai valamilyen szinten érvényesülnének, de akkor ezt tudomásul kell vennie, hogy nyilván ez a bérbeadói akarattal szemben áll, és többletköltséggel is jár, tehát érdemes akkor megbeszélni a jogviszony kezdetekor, hogy ne kiköltözési nyilatkozat legyen, hanem bérleti szerződés.
Egyébként ezzel kapcsolatban kérdezi a hallgató, hogy közjegyző előtti kiköltözési nyilatkozat, vagy közjegyző jogiratba foglalás az előbbi az olcsóbb megoldás, és ugyanolyan célra vezető?
Hát tehát a díjszabásunk az olyan, hogy az egyoldalú jognyilatkozatoknak a díja alacsonyabban van megállapítva, mint a szerződéseké, amik kétoldalú jognyilatkozatok. És ezért nyilvánvalóan, ha azt nézzük, hogy van mondjuk egy bérleti jogviszony, ahol 150 ezer forint plusz rezsi a bérleti díj, az, hogyha egy kiköltözési kötelezettségvállalás van, ott egy viszonylag alacsony díj jön ki, a bérleti díjra is megy, mert már érték szerepel benne, az egy picit magasabb, de jóval drágább, hát nem jóval drágább, valamivel drágább, hogyha a bérleti szerződést foglaljuk közjegyzői okiratba. Hozzáteszem, a legnagyobb biztonságot ez az utóbbi adja, mert sokszor találkozom olyannal, hogy az a bérleti szerződés, amit innen-onnan kaptunk, ami egy adott jogviszonyra valamikor jó volt, a jogi szaktudásunk hiányában valójában nem jó, és még a bérbeadóra nézve is hátrányos, tehát ez szedte le az internettől, ez kapta a Petitől, Miskától, akit ismert.
Igen.
De abban a magánokiratban mi nem tudunk beleszólni. Ha közjegyzői okiratba foglaljuk a bérleti szerződést, akkor az biztos, hogy teljes biztonságot fog adni a bérbeadónak is, a jogviszony tekintetében, hogy annak a semmiségét soha nem fogják kimondani.
Egy utolsó kérdésre maradt időnk, ez is hallgatótól jött. Kilakoltatási moratórium van érvényben, ez erre a jogviszonyra is érvényes, vagy csak az önkormányzatokra vonatkozik, ezt sem tudjuk.
Hát most nyáron a bérleti jogviszonyokra egészen biztosan nem. Van olyan, amikor mínusz 30 fok van, akkor a bérleti jogviszonyokra is vonatkozik. De ez mondjuk érthető, hogy ha valakinek nem biztosítható a lakhatása, akkor az utcára nem lehet kirakni, de ez inkább egy politikai kérdés. Azért azt láttuk mindig, hogy amikor melegszik az idő, akkor feloldják a kilakoltatási moratóriumot.
Oké. Nagyon szépen köszönjük, nagyon hasznos és tényleg ismeretterjesztő jellegű beszélgetés volt. Köszönjük, és még egyszer szép napot kívánunk.
Jó munkát, köszönjük szépen.
Köszönöm szépen.
Viszontlátásra.
Tóth Ádám közjegyzővel beszélgettünk, a Magyarországos Közjegyzői Kamara elnökével. Arról volt szó, hogy egy tudatosabbá váltak a bérlők és a bérbeadók, mert hogy közjegyző közreműködésével most már több szerződést kötnek, mint 3 évvel ezelőtt.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés.
Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Na no, nézzük, kérem, Viktor Babes. 170 éve született a Babes-Bolyai Egyetem névadója. Viktor Babes, ő román orvos volt, és az egyik első mikrobiológus, ha lehet így citálni.
Olyan
és
kicsi őneki, volt.
Ő neki volt egy egészen kicsi biológus, ő a mikrobiológus. Köszönöm, Endre.
Vágó úr, köszönöm szépen.
Csak hogy
mehetünk
tudjátok,
tovább.
Kántor Endre megreggelizett, most lefült a kávéja, és ezért ilyen fárasztó. Csak hogy lássátok, hogy milyen ellenszélben is kitartóan dolgozó, kemény kisember vagyok. Szóval
azt
egyszer...
mondta, hogy ez a szerengetis hiénás dolog biztos, hogy a kötelekre küldte a gazdák. Most vigyek be neki még néhány ütést, amíg tántorok.
Sikerült.
Hát ezt próbálom.
Sikerült, de még nem fogtam padlót, tehát még van hova fejlődnöd. Ütésállóvá próbálom magam. Szóval szegény Viktor Babesnek nem tudjuk méltóképp megünnepelni a 170. születésnapját, mert hogy nem tudtuk rendesen elmondani, de én azért beollózom ide, hogy egy ízben ő azt mondta, minthogy az egészség az egyén boldogságának és cselekvő képességének legelső feltétele, nem kétséges, hogy az államnak ennek biztosítására kell fordítania minden igyekezetét.
Ez így van.
De nem látjuk a gyakorlatban.
Nem látjuk, mert nagyon pici.
Korunk Magyarországán.
Így
no,
van.
Menjünk tovább.
A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű, a Millás reggeli autóipari rovata. Hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz.
Itt van velünk a telefonban Várkonyi Gábor autópiaci szakértő, aki szintén ő mikroautópiaci szakértő, belefért a telefonba, ugye?
Meg egyébként sem vagyok nagy.
Igen, ja, és tesztelt egy Toyota Yaris GR-t, ami szintén nem pici. Lehet. Tehát az nekem olyan, mint egy hátizsák. Tehát, hogy abba beülök, a hátamra veszem, és kész. De van olyan ember, aki belefér, és teszt vezeti.
Az utolsó Mohikán a kis autópiacon a Toyota Yaris.
Igen, főleg, hogyha 280 lóerős és összkerékhajtású, gyakorlatilag utcai rali autóként funkcionáló.
Tehát akkor ez egy modell. Nagy motor. Egy nagy motor, amire raktak egy ajtót, hogy be lehessen szállni.
Hát tulajdonképpen igen, az igazi eredeti Yarishoz képest, amit ugye átlag egységsugarú felhasználó elmegy és megvásárol magának boldogan új autóként, na ehhez képest ebben az autóban az antenna, meg a tükör, meg a lámpa. Ez a három dolog az, ami azonos. Minden más, az kompletten erre az autóra.
Akkor tegyünk ki egy pontot, mert feltolult bennem kettő kérdés. Egy. Biztos erről akarunk beszélgetni abban az érzékeny helyzetben, mikor az Árpád hídi száguldozó szabadon kószál Budapesten. Kettő. Most történt egy tömegbaleset megint az Árpád hídon 3 áldozattal.
Ilyen populista, gazda, hát hihetetlen. Ugye hozott neked ilyen ellenpéldákat a saját szeretett hobbiaidra, ahol tragédiák és szörnyű dolgok történnek, és akkor ezért most ne csináljunk valamit, ami egyébként jó.
Hozzál már!
Nem,
hát én önként aláírtam, hogy
Lábon lőtte magát és társát. A részegvadász.
Egyszerre.
Köszönjük.
Egyszerre.
Igazán.
Na.
Jó, haverok. Jó, de ennél...
Kis komolyságot, mert...
De ennél ezzel fontosabb kérdés, ezzel összefüggés tényleg, akkor tegyük félre ezt a részt, hogy miért motivál, vagy mi motivál egy autógyártót, hogy van egy meglehetősen sikeres modellje, majd ennek alapján csinál egy ilyen utcai méregzsákot, ahogy te fogalmaztál a felkészülés során.
Ugye van ez a híres mondás, hogy versenyez vasárnap, add el hétfőn. Azért a motorsport az továbbra is egy fontos marketing tool az autógyártók kezében. Pláne akkor, hogyha egy-egy autógyártónál mondjuk a vezetőségben lévő figurák, azok dedikáltak az ilyen jellegű dolgok irányába, és hát Morizóról el lehet ezt mondani. Morizó pedig nem más, mint Akio Toyoda, akinek ez a verseny neve. Tehát Akio Toyoda közel 70 évesen annyira benne van ebben a történetben, hogy ő maga versenyez, maga látogatta el a különböző Toyotás eseményekre, és abszolút benne van egészen konkrétan a fejlesztésekben is. És ugye hát mi egy... mégiscsak egy gazdasággal foglalkozó adás vagyunk, leginkább. Úgyhogy szép átkötésként, vagy kis színesként, mert ugye sokat beszélnék arra, hogy mennyire volt az autó, és mindjárt fogok is, de kis színesként azért azt elmesélem nektek, hogy pár nappal ezelőtt volt kb. Két hete volt a részvényesi közgyűlés, ahol hát voltak olyan arcok, akik erősen kritizálták Akio Toyoda ez irányú tevékenységét, azzal vádolva őt, hogy a motorsportot személyes hobbiaként kezeli a cégnél, aminél jobb ajánlólevelet nem is lehetne adni erre a készre. Szóval én értem, hogy ez valakinél fáj, nálam meg ugye ez az első számú és legnagyobb boldogságot jelentő dolog, hogy van még olyan autógyártó, akinek a vezetője ezt az egész szenvedélyt ugyanúgy látja és ugyanúgy kezeli, ahogy mondjuk én kezelném.
Ez ilyen japánosan volt megcsinálva? Mert azért tudjuk, hogy ott azért van egy ilyen színjáték jellegű, hogy így hát így elmarasztalják, de közben óriási hajlongások közepette, és az nagy tisztelettel teszik, és így örülnek neki, hogyha a válasz az a Toyoda úrnak, hogy ha persze.
Igen, hát ez valami külföldi investor volt, hogyha jól emlékszem.
Értem, ja, nem tudta, hogy kell csinálni. Jó, hát.
Nem tudta, igen, nem tudta, hogy kivel beszél és miről. úgyhogy azt tudom nektek erre mondani, erre az egész történetre, meg arra, hogy van még olyan autógyártó, aki próbálkozik, hogy ők maguk is úgy mesélték el ennek az autónak a létrejöttét, hogy itt a Toyotán belül az a szárny, aki ezekkel a dolgokkal foglalkozik, az napi szintű közelharcot vív azért, hogy még egy hónap, még egy egység, még egy pici, még egy kis idő menjen, és lehessen ezeket az autókat eladni egy olyan kategóriában, ahol ugye már mindenki visszavonulót fújt, hiszen ezek az autók komerciális értelemben nem hoznak hasznot. Tehát rettenetesen sokba kerül őket kifejleszteni, és régen, 10-20-30 évvel ezelőtt ez egy magától értetődő sztori volt, mert egy autógyártó arra volt büszke, hogyha tudott ilyen jellegű műszaki csemegéket csinálni, mint amilyen egy 280 lóerős összkerékhajtású, alapvetően semmi egyéb dolgot nem szolgáló tárgy, mint amilyen Earlist, ami csak arról szól, hogy élvezd a vezetést.
Hát de minden gyárnak volt egy ilyenje, az európai gyáraknak is, ugye, megvolt a Renault-nak, megvolt a
Renault 5-ös, ugye, Peugeot-nak,
fantasztikus modellek egymás után, igen.
Mindenkinek megvolt ez, és ez mindig egy nagyon erős image hordozó volt, hiszen ez az átlag ember számára megfizethető autó volt, tehát hogyha egy átlag középosztálybeli arcnak mondjuk az volt a hobbija, hogy szeretett vezetni, akkor minden további nélkül belefért Nyugat-Európába, hogy legyen egy ilyen autód a hétköznapokra. Ugye ma már erről nem lehet szó, hiszen egy ilyen autó is 20 millió forint mostanra, tehát egy 20 milliós Yarisról beszélgetünk, amiből egyébként nem győznek eleget.
Tehát eddig veled voltam, szívben és lélekben, most így kiestem ebből a játékból.
Hát az a baj, hogy egy pár évvel ezelőtt ezek 11-12 millió forintos dolgok voltak, ugye mostanra ez is duplázódott, és még így is pénzt ez alapvetően nem hoz, mert a CO2 szintet ugye értelemszerűen még ez a pár darab autó is negatív értelemben befolyásolja, hogyha flotta fogyasztási részt nézzük, irgalmatlan mennyiségű pénzt fordítottak arra, hogy megcsinálják ezt az autót, ami már most így ebben a formájában is egy élő legenda. Ezt tényleg úgy képzeljétek el, hogy ez gyakorlatilag egy közúti rali autó, amit hogyha ha becsövezel, akkor mehetsz vele versenyezni. Tehát ennyire van kész az autó, teljesen. És ilyen nincs már. Tehát ezt egyszerűen nem tudnám megkapni sehol sem, mert ennyi pénzt, ennyi figyelmet nem fordítanak más autógyárok arra, hogy egy ilyen erős image hordozót tudjanak csinálni maguknak. Úgyhogy nyilván a Toyota-t azért alapvetően nem elsősorban a vezetési élmény miatt veszik az emberek, hanem mondjuk a takarékos, meg a megbízható, meg a kiszámítható mi voltuk miatt. De emellé kell egy ilyen kis színes, mint ez. Ráadásul egy olyan programot szerveztek nekünk, hogy Lyon mellé repültünk, és versenypálya volt a délelőtti program, a Monte Carlo Rally-nak a különböző helyszínei, tehát egy pár szakaszát pedig utána rendesen közúton levezethettük ezzel az autóval. Elképesztő vigyor volt mind a 12 újságíró arcán, akikkel együtt voltunk, és úgy kezdődött a sajtótájékoztató, hogy a japán kollégák megmutatták nekünk egy ilyen asztalra kifektetve, hogy hány darab alkatrész barmolódott szét a fejlesztés közben, mert hogy ugye tretniig nyomva a gázt, addig hajtották az összes motort, amíg fel nem robbantak, azért, hogy utána megnézzék, hogy mit kell megerősíteni ahhoz, hogy ez ne történjen meg aztán. Tehát ott voltak szépen kifektetve a dugattyúk, a hajtókarok, a különböző motoralkatrészek, a differenciálmű, a váltó, a stb. És mindegyiknél megmutatták, hogy na hát igen, hát ezt itt így éppen úgy hajtottuk szét, az éppen akkor tört el, ezt éppen így toltuk a limitig, és hát igen, itt pontról pontra, itt és itt és itt megerősítettük ezeket az alkatrészeket, hogy gyakorlatilag hétköznapi ember, hogyha versenypályázik vele hétvégén, akkor se legyen belőle probléma.
Na de várj egy ugye... picit, Gábor, bocsánat, igen? Vissza kell mennem ahhoz a teljesen tudatlan és Gaijin részvényeshez, aki megkérdőjelezte Toyoda úr hozzáállását, hogy mire használja a saját cégét, a saját gyárát. Azért mégiscsak egy nemzetközi piac van. Nem lesz ez káros a Toyotának, hogy ilyen márkaépítő image autót dob piacra, nem spórolva ezzel semmit?
Én azt gondolom, hogy nem, mert azért egy elég jelentős entuziaszt réteg létezik még a világon, akik továbbra is nagyon szeretnek vezetni, és nagyon szeretik az autókat, elsősorban azért, mert autók, és nem azért, mert szoftver, meg nem azért, mert villany, meg nem azért, mert identitáspolitikai kérdés az, amit választanak maguknak, hanem azért, mert egyszerűen szeretnének egy jót vezetni, pont. És egyre kevesebb helyen tudod ezt ugye megkapni, sőt, drasztikusan csökkent az ilyen jellegű modelleknek a száma, pont amiatt, mert ugye alapvetően ez nem egy gazdaságossági kérdés a gyártó oldaláról, és ilyen image hordozókkal szerintem nagyon erős üzeneteket lehet akkor, és csak akkor végigvinni az emberek fejében, ha emellé párosul az a típusú hétköznapi használatosság, az a típusú ökológiai szemlélet, ami egyébként összességében jellemzi ezt a vállalatot. Tehát az, hogy te hétköznap közlekedsz egy szupertakarékos hibriddel, aminek a költségeit tudod tervezni, ami nem megy tönkre alattad, ami kiszolgálja a napi mozgásodat, és egyébként, ha olyan jó módú vagy, hogy belefér mellé egy ilyen autó, és ebből te egy hobbit csinálsz, hogy időközönként elmész a versenypályára ezzel, vagy építesz magadnak egy rally autót belőle, mondjuk akár, hogyha egy finn komárról beszélünk, akinek egyébként a limitált szériás autóját szintén meg lehet venni. Most körbeírtam, hogy van a Yarisnak kettő darab olyan modellje, ami aktuálisan is aktív rally pilótáknak van dedikálva, ugye az egyik az Ogiernek van, aki nem tudom hányszoros, tudnom kéne fejből, de nagyon sokszoros világbajnok, francia, másik pedig Kalle Rovanperä, aki más kétszeres világbajnok, mind a két modell konkrétan az ő ízlésük szerint van kialakítva, meg az ő dolgaik szerint van kialakítva, és az 27 milliós licitről indul, tehát onnan tudod megvenni, hogy 27 millió minimum, 200-200 darabot fognak belőle gyártani, ja, és még valami ugye Yarisban van, hagyományos kézifék, ami arra szolgál, hogy amikor te azt meghúzod, akkor érzékeli az autó, hogy te meghúztad, szeretnél szépen keresztbe feküdve a kanyarban terhelésváltással egy jóral is hajtűt csinálni, és olyankor a hátsó hajtást, tehát a négy keréknek a hátsó részét ugye leoldja azért, hogy szépen tudja
drifteni. Gábor, oké. És azt mondtuk, hogy ez az utolsó mohikán, csak akkor még nem olvastam egy hírt a Reutersen. Mi szerint puhítaná a belső égésű motorral szerelt autók értékesítésének majdani korlátozására vonatkozó szabályokat az Európai Néppárt. A legnagyobb parlamenti frakció vélhetően a szintetikus üzemanyagokkal működő modellek bevezetésére késztetné a gyártókat, a technológia teljes betiltása helyett.
Hát ugye ebben nincs újdonság, mert ez jelenleg is így van. Szintetikus üzemanyaggal pedig tudsz bármit hajtani, mi eddig is volt. Tehát az lényegében arról szólna, hogy a széndioxid semlegességet azt ne kizellagosan az akus elektromos autókkal asszociáljuk. Ettől még ugye az van, hogy az alapvető flotta fogyasztási értékek, tehát a széndioxiddal kapcsolatos elvárások, vagy a széndioxid kibocsátással kapcsolatos elvárások, azok továbbra is aktívak, és ezeket azon az időtávon, amit az EU megadott, lényegében villanyon kívül nem nagyon lehet mással megoldani. Tehát nem gondolom, hogy ilyen jellegű modellek, visszakanyarodva itt egy pillanatra, ezek a jövőben bármilyen szempontból még léteznének majd. Inkább azt tudom elképzelni, hogy ugye ezeket a Renault-szerű, ami egyébként jön vissza, ugye, hiszen van Renault elektromosban, vagy hát ezt bemutatták, ezeknek a kis mérgesített, sportosra faragott verzióit fogjuk majd látni, de hát az ugye nem ugyanaz. Tehát egy villanyautó bármennyire is izgi, ugye nemrég beszéltünk pont, ritkán van az, hogy kétszer egymás után egy konkrét autóról beszélgetünk itt az elmúlt 10 évben, de ugye beszélgettünk nemrég erről az elektromos élvezeti faktort nyújtó Hyundai Ioniq 5N-ről, ami tényleg egy tök jó pofabuli, csak egy ilyen autó ahhoz képest nagyon-nagyon sokkal több életet jelent. És még csak annyit akartam gyorsan elmesélni, hogy ugye ennek van egy első verziója, aminek ugye gyakorlatilag ez a faceliftje. Két fontos dolog változott. Az egyik, hogy lejjebb került az üléspozíció. Ezt nagyon sokan kritizálták az első modellben, mert tényleg egy ilyen hokedlin ültél az autó jellegéből fakadóan. A másik meg, hogy a műszerfal nagyon, nagyon terjengős volt, és tehát magas is volt, és kevésbé látták ki belőle ilyen sportos vezetés közben. Úgyhogy azt az egyszerű utat választották, hogy csináltak egy olyan pofon egyszerű, gyakorlatilag dizájn nélküli, abszolút utilitarista megoldást. Van egy baromi nagy panel, abban benne van pár nagy gomb, amit ugye könnyen elérsz, miközben gyorsan vezetsz. Van egy kis digitális kijelző, és lényegében megszűnt a design, mint fogalom a műszerfala kapcsán. Teljesen arról szól, hogy élvezd a vezetést.
Okay. Nagyon szépen köszönöm. Várkonyi Gábor egyre inkább hasonlít Ács Gáborra. Egy lélegzetvétellel nagyon sokat tud beszélni. Mindenre azt mondja, hogy ez már nem hír, nem újdonság, ez már régi sztori, és egyfolytában utazik. Úgyhogy ebből a szempontból szeretnélek invitálni a stúdióba, hogy Ács Gáborral együtt vezess műsort többször, mert szerintem nagyon jó barátok lennétek ti.
8 darab órát álltunk egy helyben a Párizsi reptéren vasárnap.
Na, ezt majd megkérdezheted tőle. Igen, igen.
Nem, most törölték a járatunkat. Igen, megint törölték a járatunkat.
Ez az Ács felelőssége és hibája.
Így van.
Köszönjük szépen, Gábor.
Szevasz.
Szép napot. Megyek Erdélybe autózni. Megyek a Szentélybe.
Én lóval mennék Erdélybe medvelesre. Köszönjük szépen, viszonthallásra.
Sziasztok. Hello, hello.
Várkonyi Gábor autópiaci szakértővel váltottunk nem is oly kevés szót.
Most leparkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű. Élet négy keréken.
Uraim, mérhetetlen örömmel tölt el, hogy ismét önökkel indíthatom a napom.
Eddig jó?
Az éter hullámain keresztül.
Korrekt?
Mikor szembesültem a ténnyel, hogy a korábbi rádiónál megváltozik a megszokott színvonalas ébredés sok-sok év után, egy világ omlott össze bennem.
Kérem.
De most ismét fény az alagútnál. Köszönöm egy régi hűséges hallgatótok, Pescatore.
Ezt így hogy?
Pescatore.
Másfél év után
itt vagyunk.
És minden felületen próbáltunk, hogy ott, és váltás.
Pescatore. Ezek szerint nem elegettünk.
Mi ez? Na jó, örülünk,
de
hogy
mit
itt
kellett
vagy.
Volna még csinálni? Szendvicsemberként beöltözni, és kellene
várni. Én leírtam a telefonszámet, és bármi történik, mindig majd küldök egy push üzenetet.
Jó, oké. Okay.
Nem tántorog a gazda, hanem kántorog. Írja Briggás Feri, a barátom. Köszönöm szépen.
Egy jó kis csinálni,
azt fogom csinálni, hogy összegyűjtöm ezeket a hallgatókat, akik ennyire pusztítanak. Megbeszélem a haverjaimmal, hogy hozzák el őket egy fellépésre, akár erőszak bevetésével is, és vessék elém őket alig fegyverzetben, hogy ezt lejátszassuk.